E. A. Rodriguez, Vihar London felett. Ne félj, Hillary! Azt mondom, ne remegj! A világ vége még messze van, a gép fölöttünk hiába süvi. Albion büszke sértetlenül áll a sírnál, hol Nelson pihen nyugodtan, s csalódva húzódik vissza a halál. Chesterton. Előszó. Ellen Wood ezredes, az Intelligent Service Secret egyik vezetője, megszokott feketéjét itt a Grosvenor House teraszán, Arthur Craig társaságába. Craig a Times reportere volt, és a szakmában igen nagyra értékelték képességeit. Mindjárt záróra, mondta az ezredes, miközben a főpincére pillantott, aki kitűnően szabott frakjában olyan előkelő volt, mint egy skót főnemes. Az újságíró sóhajtva nyúlt pénztárcája után. Most kereshetünk egy nightclubot. Ideje volna már, hogy vége legyen ennek az átkozott háborúnak. Nem vagyunk már messze a végétől, mondta Wood határozott hangon. Az afrikai és olaszországi sikerek után most bekövetkezett a várva várt invázió is. Csapataink megvetették lábukat Normandiába, és az utánpótlás özönlik a csatornán keresztül. Én korán sem látom ilyen biztosnak a győzelmet, jegyezte meg a riporter. A németek még mindig erősek, és olyan titkos fegyvereik lehetnek, amelyenekről nem is álmodtunk eddig. Ellen Wood legyintett. Ó, badarság, csak nem hiszel az ellenséges propagandának. Ha valóban volnának titkos fegyvereik, akkor már a partraszállás első napjain bevetették volna azokat. De ma ne törjük a fejünket a háborús problémákon. Nem volna kedved kisétálni a Temze partjára? Szívesen, mondta Craig, miközben felemelkedett helyéről, és a széken hanyagul átvetett trencsója után nyúlt. Ha úgy tetszik, már is mehetünk. Nem sokára ott álltak a folyó partján. Varázslatosan szép éjszaka volt. A sötét égbolt úgy tátongott feketeségével a város fölött, mint valami fölfelé ívelő roppant szakadék, és a mélyén csillagok ragyogtak. A városban azonban egyetlen fénypont sem mutatkozott.
Tökéletes elsötétítés, mondta Wood elégedetten. Az utóbbi időben egyébként már csak elvétve jut egy-egy német gép London fölé.
Éppen ez a nagy csend nem tetszik nekem, jegyezte meg az újságíró. Sokszor úgy érzem, hogy a németek valami szörnyűségre készülődnek ellenünk. Talán a megtorlásra gondolsz? Kérdezte Wood. A németeknek kevés joguk van arra, hogy ezt a szót kimondják, hiszen ők kezdték el a polgári lakosság bombázását. Kis ideig szótlanul álltak egymás mellett. Mély, szinte természetellenes csönd volt. Egyszerre aztán, egészen váratlanul, olyan hang hallatszott, mintha valami óriás motorkerékpár zakatolna a messzeségbe.
Mi volt az?
Figyelt az újságíró. Furcsa sistergés ütötte meg a fülüket. A sötét égen egy szivar alakú test jelent meg, melynek végén vörös láng lobogott. A baljósatú fény ijesztő gyorsasággal közeledett a város felé.
Hatalmas meteor vagy üstökös, mondta Craig.
A Greenwichi obszervatóriumban nagy lehet az öröm. Az égen lobogó rejtélyes láng vízfénye végigrezgett a folyó sötét tükrén, és egy pillanatra megvilágította a vízpartján álló karcsú obeliszket, melyet Kleopátra tűje néven ismernek a londoniak. Egyre több fényes vonal szántotta végig az égboltot, mintha csak valami rettentő csillaghullás vette volna kezdetét. Minden oldalról foszforeszkáló, sistergő, orsó alakú testek röpködtek London felé.
Igazad volt, mikor a németek titkos fegyverét emlegetted, mondta Wood sápadtan.
Nem üstökösök lángolnak az égen, hanem vezető nélküli repülőgépek, vagy talán inkább óriás rakéták. Az ezredes utolsó szavai után borzalmas erejű detonáció rázta meg a földet. Az első német robbanótest lecsapódott London házai közé. Mint már annyiszor a múltban, németek megint a védtelen polgári lakosságot szemelték ki áldozatnak. Az első tüzes lövedéket csak hamar egész rajok követték. Lángok csaptak fel London különböző pontjain. Az ég vörösen izzott, mintha Lauch, a tűz ármányos istene borította volna lángpalástját a város fölé. A pokol kutyái. Ellen Wood csontos ujja végig szántotta a térképet, és egy pillanatra megállt Calais városánál.
Innen indítják útnak a legtöbb rakétát, mondta,
de megfigyelések szerint Bretagne és Normandia felől is érkeznek hasonló szárnyas bombák.
A németek a pokol kutyáinak nevezik rakétáikat. Az öreg Conan Doyle vagy Wells fantáziája álmodhatta meg ezeket a szörnyűséges bombákat, melyek egyre sűrűbb rajukba repülnek át a csatornán. Ha így megy tovább, egész London elpusztul. Már is hatalmas tüzeket jelentenek több városrészből. Valamit tennünk kell, sir.
A kövérkés, bódog képű férfi, aki az ezredessel szemközt ült egy magas támlájú széken, bólintott és egy újabb szivart tolt sárga fogai közé. A neve fogalom volt az egész világon. Winston Churchill. Sokan gyűlölték, de sokkal többen dicsőítették ezt a nevet Európába. Egész lénye elárulta ember felütti makacságát. Amikor Németország legázolta és megadásra kényszerítette Franciaországot, egyedül Churchill kartózkodott tovább a háború folytatása mellett. Dünkirchen árnyéka lebegett Albion fölött, de Churchill nem adta meg magát. Rádióbeszédet mondott, elröpült távoli országokba, hogy értekezleteket tartson, és elszántan fegyverkezett. Az ő érdeme volt, hogy a német áradat végül is megtorpant, sőt, hátrálni kényszerült. A makacs és nagyszerű öregember mozdulatlanul ült szájában a vastag szivarra. A kékes füst körül lebegte ráncos és mégis gyermekesen rózsaszínű arcát.
Már utasítottam a Royal Air Force parancsnokát, hogy a legnehezebb liberátorokat küldje Calais vidékére.
És az eredmény, sir?
Ellen Wood várakozás teljesen nézett a miniszterelnök szeme közé. Eddig még nem jelentettek komoly eredményt, a gyilkos pokolgépek tovább zuhognak Angliára.
A bombázásról nem is reménykedhetünk gyors eredmény, sir.
Mit tanácsol, ezredes úr?
Néhány bátor embert Calaisba kéne küldenünk.
Hogyan?
Természetesen légi úton.
Ejtőernyősöket? Azt hiszi, hogy élve eljuthat oda angol ember?
Német uniformisban esetleg. Az öreg ember arcán egy pillanatra elsimultak a mozgékony ráncok.
Természetesen a titkos szolgálat embereire gondol.
Igen, mondjam a neveket.
Nem szükséges, csak látni akarom őket egy pillanatra.
Ahogy parancsolja, milord.
Az ezredes keskeny, arisztokratikus keze egy fehér gombra tapadt. Halk, súrlódó nesz hallatszott, és a könyves szekrény egyik oldala kifordult helyéről. A mögötte tátongó sötét üregből négy férfi lépett ki. Valamennyien elég magasak voltak, de egyikük valóságos óriásként magasodott ki társai közül.
Portos, mondta Wood, és finoman elmosolyodott.
A miniszterelnök isé felhúzta szemöldökét, ami nála a csodálkozás jele volt. Portos, ismételte. Milyen furcsa név. Dumas mester egyik hősét hívták így.
És a többiek?
Athos, Aramis és D'Artagnan. Micsoda tréfa ez, ezredes úr.
A szokásos XY jelzések helyett ezek az urak ilyen néven szerepelnek az Intelligence Service listájában.
Bizarr idea, mosolyodott el Churchill, miközben élesen szemügyre vette a mozdulatlanul várakozó férfiakat. Nos, Dumas hősei nem vállalkoztak nehezebb feladatra, mint amilyennel önöket akarjuk megbízni. Melyik hallgat önök közül a D'Artagnan névre?
Én, milord.
Churchill elgondolkozva méregette a ravasz képű napbarnitott férfit. Ön angol?
Az anyám francia volt.
És Aramis úr?
Velszben születtem, sir.
Hány éves?
25, milord.
A finom arcú, fehérbőrű fiatalember nyugodtan viszonozta a lord fürkésző pillantását. Ön hol született, Athos úr?
Fordult a miniszterelnök a harmadik férfi felé.
Skóciában. Atyám a tengerészetnél szolgált. A családom... Csak neveket ne, vágott közben a miniszterelnök. Én megelégszem az önök által felvett nevekkel is. Mióta tagja egy titkos szolgálatnak?
10 éve.
És ön?
Fordult az admiralitás lordja a szőke óriás felé, aki egykedvű arccal állt a rejtek ajtónál.
5 éve, sir.
Ön is angol?
Yes, sir, cockney vagyok. Tudják már, hogy milyen feladat vár rájuk?
Még nem, válaszolta Wood. Well,
akkor ismertesse a helyzetet, ezredes úr. Ellen Wood a térkép fölé hajolt és magyarázni kezdett. Aznap este a Croydoni repülőtér egyik elkerített részén furcsa társaság gyűlt össze. Valamennyien a Secret Service tagjai voltak, de négyen közülük német egyenruhát viseltek. A papírok rendben vannak? Kérdezte Ellen Wood. All right, colonel, válaszolta D'Artagnan, aki a német légierők egyenruháját viselte, és válpántján századosi jelzést csillogott. A kis expedíció többi tagja hadnagy uniformisban volt. Az ezredes még egyszer átnézte a papírokat. Hermann Lees kapitány a hannoveri vadászrepülő ezredtől. Ez ugyebár ön, D'Artagnan.
Igenis, ezredes úr.
Arnold Rexley kapitány.
Hír,
jelentkezett mély hangján Porthos, és a papírok után nyúlt. Ellen Wood elmosolyodott. Nagyon helyes, ha már is megszokják a német beszédet. Ha esetleg álmukból riasszák fel az urakat, akkor is feltétlenül németül jelentkezzenek.
Westenden?
Jawohl, Herr Oberst, szólalt meg Aramis, és gyönge pír futott át a halvány arcán. Ellen Wood átnézte a fiatalember papírjait, és elégedetten bólintott. Ön mától kezdve Hans Werner hadnagy és a vadászrepülő ezred romboló különítményének tagja.
Leutnant der 6. Jägerbataillon aus Braunschweig.
Amint látom, az urak pompásan tudják szerepüket, mondta Wood elégedetten, és magához intette D'Artagnan. Senkihez se legyenek bizalommal, ha a túlsó oldalon vannak. Egyetlen emberrel tárgyalhatnak, ha a sors összehozná önöket. Az illető a Secret Service aktáiban X-24-es jelzéssel szerepel, és hűséges segítőtársa a legjobb kémnőnknek, aki Szürke Egér néven ismeretes. X-24 egyébként évek óta Németországban dolgozik. A repülőteret egy fényszóró pásztázta végig, és megvilágította a hatalmas repülőgépet, amely pontos mása volt a német Gigant repülőgépeknek. Egy német rendszámmal ellátott katonai autó gördült a repülőgép mellé, aztán erős zúgással felkapaszkodott az erre a célra lefektetett deszkákon, és eltűnt a hatalmas alkotmány belsejében. Wood elégedetten bólintott. Nos, az autójukat már elhelyeztük a gépben. Beszállás, uraim! Az ezredes sorra kezet fogott a kis expedíció tagjaival, akik gyorsan elfoglalták helyüket az utasszállító gép belsejében. A légcsavarok berregni kezdtek, a gép magasba emelkedett, és eltűnt a sötétségben. D'Artagnan az egyik pilóta mellett ült, és a sötétségbe bámult. Fekete gyászos felhők gomolyogtak a csatorna fölött, és eltakarták a csillagokat. Egyszerre azonban újra felvillantok azok a baljóslatú fények, mely előző nap annyira megdöbbentették London lakosságát. A pokol kutyái útba vannak Anglia felé, mondta a pilóta. Egy rakéta az utasszállító gép alatt suhant el irtózatos sebességgel. Inkább sejteni, mint látni lehetett orsó alakú testét, melyet hosszú lángcsóva követett. A brit partokon megkezdődött a légerhálító ütegek ijesztő fénycsatája. A gépágyuk éles kattogásában néha-néha belevegyült egy-egy hatalmas dörrenés.
Egyik-másik repülőbombát eltalálják, vélekedett D'Artagnan.
De sok mégis eléri a fővárost, jegyezte meg a pilóta. D'Artagnan hátrafordult pillantás a Porthos égő tekintetével találkozott. Az óriás kisé előrehajolva ült, széles háta elfötte a többieket.
Remélem ezúttal te is elismered, hogy a kalandunk izgalmasnak ígérkezik.
Az óriás bólintott.
Azt hiszem, nem fogunk unatkozni.
Egyre több repülőbomba szállt London felé. A levegő zenget zúgott, mintha a végítélet harsonája szólalt volna meg a csatorna fölött. A tüzes csíkok szinte mértani pontossággal haladtak egymás mellett, mintha valami ember fölötti akaratnak engedelmeskednének.
Akárki találta ki az új fegyvert, minden esetre zseniális ember, szólalt meg Aramis.
Az, dörmögte D'Artagnan elkeseredetten. Ezt a németek is jól tudják, és éppen ezért bizonyára minden óvintézkedést megtettek, hogy a titkukat megőrizzék. Nem lesz könnyű dolgunk, fiúk.
A légcsavarok erős berregése elnyomta a fiatalember utolsó szavait, a gép gyorsan emelkedett a magasba. Most már az oxigén tartályukra volt szükség, hogy lélegezni tudjanak. A magasságmérő 10 000 métert jelzett. Mint egy fél órai út után a gép hirtelen süllyedni kezdett. Mindnyájan érezték, hogy közel vannak a célhoz.
Minden pillanatban várták, hogy megszólalnak a légvédelmi ágyuk. Szerencséjük volt, a parti tüzérség hallgatott.
Vagy talán már túl voltak a partvédelmi zónán?
Amennyire D'Artagnan láthatta, egy sötét erdő fölött köröztek. A pilóta alkalmas helyet keresett a leszállásra. Az egész vállalkozás sikere talán ettől a leszállástól függött. A gép széles köröket írt le az erdő felett, aztán leereszkedett egy tisztásra. Most már pillanatok alatt történt minden. Két ügyesen elhelyezett deszkán a katonai autó a tisztásra gördült, és a kis expedíció tagjai is kiszálltak a gépből. D'Artagnan búcsút intett a hatalmas gépnek, amely újra a magasba emelkedett, és erős zúgással nyugat felé fordult. Ekkor egy fényszóró pásztázta végül a sötét égboltot, majd egy másik fény is felragyogott, sőt, egy harmadik is.
Észrevették a gépet, mondta felindultan Porthos.
Akkor alkalmasint vége is van, jegyezte meg Aramis. A német légvédelem hihetetlenül precízen dolgozik. A gép nem az előírt magasságban repült, és ezért gyanút fogtak. A következő másodpercben már működni kezdtek a gépágyuk. A kis expedíció tagjai csak most értették meg, hogy milyen hallatlan szerencséjük volt, mert a németek előbb is felfedezhették volna a gépet. A fénysugarak megtalálták a repülőgépet, és makacsul rátapadtak. A nyomjelző lövedékek valóságos korallfüzéreket alkottak az égen. Lövést lövést követett, és egyszerre éles, narancssárga villanás ragyogott fel az éjszakába, melyet tűzpiros láng követett.
Eltalálták a gépet, kiáltott fel Athos.
Valamennyien látták az égőgépet, amint repülő fáklyaként igyekezett nyugat felé.
Talán már a csatorna fölött van,
vélekedett Aramis. Angliába azonban sohasem juthat el, mondta Porthos. A repülőgép hirtelen zuhanni kezdett, és pillanatok alatt eltűnt a sötétbe.
Alkalmasint a vízbe esett, jegyezte meg D'Artagnan.
Akárhogy is történt, a gépet már nem találhatja meg senki, mondta Aramis. És a mi szempontunkból ez nagy előny. Ha a gép itt esett volna le a közelben, a német egyenruhánk dacára is könnyen bajba keveredhettünk volna.
Minden esetre hagyjuk el a környéket, indítványozta D'Artagnan.
Beültek az autóba és elindították a motort. Athos ült a volánnal és biztos kézzel kormányozta az autót az erdei úton. Reflektort nem használhattak, de így is gyorsan haladtak, és csak hamar kiértek egy mezőségre.
És most merre? Tette föl Aramis a kérdést.
Rövid tanácskozás után északi irányba folytatták útjukat. Éppen egy vasúti töltés mellett haladtak el, mikor hirtelen fényszóró világította meg az autót.
Halt!
Hangzott a fényforrás mögül egy kemény férfi hang. Athos azonnal fékezett, és a kocsi megállt. Az utasoknak összeszorult a szívük, érezték, hogy az első komoly akadályhoz érkeztek, amely végzetes is lehet számukra. Fegyverek csörrentek, és német katonák fogták körül az autót.
A főparancsnokságtól jövünk,
hajolt ki D'Artagnan a kocsiból, és egy pecsétes iratot adott át a fiatal hagynagynak, aki a katonákat vezette.
Danke, hangzott kis idő múlva a tiszt hangja. Passiert!
Hol találunk a közelben egy garást kamerát? Érdeklődött D'Artagnan.
A legokosabb, ha a mai éjszakára a kastélyba kérnek szállást, válaszolta a tiszt. Halandó ember ugyan nem juthat be oda, de az önök kivételes iratai előtt talán megnyílik a kapu.
D'Artagnan megköszönte az útbaigazítást és elindította a motort. Alig néhány perc múlva egy keresztúthoz értek. Bal kézzel tőrük meredek domb emelkedett a magasba. A domboldal kopár volt, csupán egyetlen fak kapaszkodott tekergő gyökereivel a lejtős talajba. Olyan volt ez a fa, mint valami szimbolikus festmény. Mindenáron élni akart, makacsul megtapadt a kövek között, és vékony, fekete karokra emlékeztető ágait segélykérően nyújtotta az ég felé.
Melyik utat válasszuk? Töprengett D'Artagnan.
A vidék hangulata annyira fenyegető volt, hogy az utasok szinte fizikai fájdalmat éreztek. Nem emlékeztek, hogy valaha is láttak volna hasonló baljóslatú tájat. A kopár domboldalon túl az erdő elmosódó foltja derengett át a mindinkább sötétedő esti köd szürke függönyén.
Szellemhaj szólt a köderő, idézte Aramis Edgar Poe versorát.
Porthos a vezetőre pillantott. D'Artagnan fürkésző szemmel kémlelte a vidéket, mely sejtelmesen bontakozott ki a szélvédő előtt. Kesztyűs keze nyugodtan pihent a volánon.
Egy ember jött velük szembe az úton. Valami zsákfélét cipelt a hátán, amit az utasok eleinte szörnyű, természetellenes púpnak véltek.
A kastélyt keresem, hajolt ki D'Artagnan a kocsiból. Jó helyen járunk?
A zsákos ember gyorsan keresztet vetett. Pillantása riadt volt, mint az űzött vadé. Csak most látszott, hogy milyen sárga és ráncos az arca.
Úgy tudom, a kastély ura elutazott, nyekerekte panaszos hangon. Egyébként a baloldali úton haladjanak tovább. A kastélyt hatalmas park övezi, a parkot pedig a halál őrzi.
Kellemetlenül nevetett, aztán tovább ballagott a ködös úton. Porthos fejcsóválva nézett utána.
Húcsa fickó, annyi bizonyos.
A távolból hirtelen német vezényszavak pattogását hozta feléjük a szél, majd gyors egymás utánban két lövés dördült el.
Mi volt az?
Kapta föl a fejét Athos.
Az az érzésem, hogy a szerencsétlen fickót lelőtték,
morogta Porthos borzongva.
Ezen a vidéken a köveknek és fáknak is szemük van.
Mindenütt német katonák állnak, mondta D'Artagnan.
Tudom, mit gondoltok.
Nos? Kérdezte Aramis kihívó mosolya.
A legszívesebben visszafordulnátok. Igaz?
A világért sem, mondta Athos ünnepélyesen.
Még akkor sem, ha ez a kaland az életembe kerül,
dörmögte Porthos.
És te, Aramis?
A legszebb nőért se fordulnék vissza.
Az recht, meine Herr!
Nevetett a volánnál ülő férfi, és megnyomta a gázpedált. A kocsi gyorsan gördült végig a ködös úton. Hamarosan megpillantották a kastély tornyait egy omladozó vár alatt. A vár igen régi épület lehetett. Valahogy valamikor páncélos vitézek őrködhettek abban az időben, amikor még a száz éves háború dúlt Franciaország földjén. Az autó egy vasrácsos kertkapu előtt állt meg. A kovácsolt vasból készült kapu furcsa sárkányokat és összefonódó ornamentikákat ábrázolt.
Ritka művészi lakatos munka, alig hanem 14. Lajos korában készült, mondta D'Artagnan, aki rajongott a régi épületekért.
Porthos kiszállt és erősen megnyomta a rozsdás kilincset. A kapu síró nyikorgással tárult fel.
Halt!
Mondta egy kemény hang. A bejárat környéke egyszerre megelevenedett. Legalább 20 SS ruhába öltözött katona zárta el az utat. Mindegyiknek géppisztoly volt a kezébe. A kapu két oldalán aknavetők és golyószórók csillogtak.
A Führer parancsára jöttünk,
mondta D'Artagnan, és lendületes mozdulattal rántotta ki a zsebéből a pecsétes iratot. Egy tiszt közeledett az autóhoz, és átvette az igazolóírást. Legalább 5 percig vizsgálgatta a pecséteket és az aláírást, majd bólintott.
Reggel jelentkezzenek a báró úrnál. Egy katona tovább megy önökkel.
Danke, kamerád,
mondta D'Artagnan, és újra megindította a motort. Hosszú fasoron gördültek keresztül, mely a kastélyhoz vezetett. A hatalmas fák koronái zúgtak a növekvő szélben. Olyan magasak voltak ezek a fák, hogy koronáik látszólag a sötét égboltot súrolták. A fasor szökőkúttal díszített térré szélesedett. A szökőkút peremén bizarr mitológiai alakok ágaskodtak. Halfarkú sellők, karcsú nereidák és otrombat tritonok. A kastély komor épület volt. Alkalmasint Molière korában építették, de falai semmit sem árultak el abból a vidámságból, mely a napkirály idejében a grófi és hercegi kastélyukat annyira jellemezte. A vakulat helyenként lehult az épületről, és a falakon mély repedések szántottak végig, melyek sötétek voltak, mint öregember arcán a ráncok. Az ablakok üreges szemgödrökre emlékeztettek.
Barátságtalan hely, dörmögte Porthos.
A park bejáratánál lejátszódó jelenet megismétlődött. Géppisztolyos katonák fogták körül az autót. Vég nélküli kérdezősködés, igazoltatás, az egyik katona megzörgette a kaput. Kis idő múlva léptek közeledtek az épület visszhangos belsejéből. Súlyos vasretes csattan, majd egy fekete egyenruhás idősebb férfi jelent meg az ajtóba.
Alles in Ordnung, mondta a katonák vezetője. A tiszt urak lepihenhetnek, az autóról majd mi gondoskodunk.
A kis expedíció tagjai követték a fekete ruhás férfit, aki megvilágította előttük a tekervényes folyosót.
Bejönni sem volt könnyű, azonban kijönni még sokkal nehezebb lesz, gondolta magába Porthos, de arca mit sem árult el érzelmeiből.
Az emeletre vezető lépcső két oldalán sötét lovak páncélok őrködtek. A jövevények felsiettek a lépcsőn, és ismét egy visszhangos folyosón mentek tovább. A csúcsíves, ófonadékkal átszőtt ablakokon keresztül időnként kiláthattak egy mezőre, mely fölött bizonytalan kék fény derengett. A folyosó falain táncoló sugár részkarcokat és megfakult festményeket világított meg. A legtöbb kép csatajelenetet ábrázolt. Lengő lobogókat, szakállas csatakígyókat, sisakos és alabárdos katonákat. De arckép is akadt bőven. Szigorú tekintetű bajuszos férfiak és álmatag szemű fehér galléros nők. A folyosó kanyarulatánál egy örökmécses bíbor lángocskája küzdött a sötétséggel, és sejtelmes fénnyel világította meg Jean d'Arc páncélos alakját. Sötétben láthatatlan ajtók nyikorogtak, és az ablakon gyors esőcseppek doboltak riadót.
Igazi elátkozott kastély, dörmögte Athos.
Végre megérkeztek egy szárnyas ajtóhoz, melyet az öreg körülményesen felnyitott. Tágas helyiségbe jutottak, mely teremnek is beillett volna. Egyetlen ablakot sem lehetett látni. A falakat mozdulatlan lomharedőkbe húzódó kárpit burkolta. A terem ódom különös hangulatát a villanyfény sem tudta enyhíteni. A mennyezetről lecsüngő lámpa egy halfarkú nőt ábrázolt. Félig delfin volt, félig asszony. Egyetlen sötét fából faragták, játékos szeszéllyel, valamikor a 16. században. A bizarr figura hátravetette a fejét, mintha a hullámok játékát élvezni. Apró fekete mellei csillogtak a lámpafényben. A kandallót kőből faragott családi címer díszítette. Csodálatos, mint minden ebben a kastélyban, mondta D'Artagnan. Mint hamarosan megállapították, négy kerevet volt a terembe, melyeken lepihenhettek. Azonban egyikük sem érzett kedvet az alváshoz, noha fáradtak voltak. A környezet idegenszerűsége a veszélynek érzését keltette mindnyájukban. Úgy érzem, mintha éber szemek figyelnék minden mozdulatunkat, mondta Athos, miután az öreg eltávozott. Hirtelen fémes csattanásra lettek figyelmesek. A nesz az ajtó felől hangzott, és azt léptek koppanása követte.
Bezártak minket, mondta Aramis, és lenyomta a kilincset.
Az ajtó nem mozdult. Többen vannak a folyosón, jegyezte meg Porthos halkan. D'Artagnan a lomhán csüggő kárpithoz lépett, és félrehúzta azt. Ófonadékkal beszőtt, színes ablaküveg vált láthatóvá.
Jó volna kinézni az ablakon,
jegyezte meg a fiatalember, de úgy látom alaposan beszögelték. Fél órai munkába került, míg az ablakot kinyitották. D'Artagnan a sötét fák mögött egy hatalmas tisztást látott elterülni az éjszaka meseszerű palakék derengésében. A mezőn furcsa vasálványok sorakoztak egymás mellett. Egyiken másikon sötét alakok dolgoztak.
Sinek, mondta Athos izgatottan. Sinek, melyek ferdén emelkednek a magasba.
Hirtelen valami köthöz hasonló, alaktalan tömeg gomolygott végig a pázsiton, és szinte pillanatok alatt elmosta a tárgyak határozott körvonalait.
Mesterséges köd, mondta Aramis izgatottan.
A köd egyre sűrűbb, egyre áthatolhatatlanabb lett, de aztán egy narancssárga villanás ragyogott fel, melyet több hasonló fényjelenség követett. Tompa, mély detonációk remegtették meg a földet. D'Artagnan napbarnított arca egy árnyalattal sápadtabb lett.
A pokol kutyái, mondta rekedten. Innen indulnak el Anglia felé, hogy szétrombolják büszke szigetünket.
Csak azt csodálom, hogy beengedtek ide bennünket, szólalt meg Athos, mikor a dübörgések megszűntek.
De élve alig kerülünk ki innen,
jegyezte meg Porthos. Azon se lepődnék meg, ha tudnák azt, hogy kik vagyunk. Sokáig némán megrendülten álltak egymás mellett, és megigézve bámulták a titokzatos ködöt, melynek kárpitja mögül a szárnyas bombák elindultak távoli céljuk felé. When skies are gray, you never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.